Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban itt van velünk Hornyák József, a portfólió elemzője. Jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hogyan nyitott ma a tőzsde itthon, hogyan teljesítettek eddig a vezető részvények, a blue chipek?
Emelkedést látunk hétfő reggel, a Bux Index 0,4%-os pluszban van, 102.413 ponton áll. A blue chipek vegyes teljesítményt mutatnak, a MOL és a Richter papírjai gyengülnek, az olajipari vállalat részvényei 0,1%-kal, a gyógyszercég papírjai pedig 0,2%-kal estek. Ezzel szemben a Magyar Telekom 0,7%-os emelkedést mutat, a legnagyobb pluszban pedig az OTP papírjai vannak, 0,9%-os az emelkedésnek a mértéke.
A hét folyamán nemzetközi szinten, vagy akár itthon milyen fontos piacmozgató híreket várunk?
A Központi Statisztikai Hivatal közöl néhány kevésbé fontos adatot az építőiparról, az ipari termelésről, illetve a hazai keresetek alakulásáról. Ezek alapvetően nem szokták befolyásolni a forint árfolyamát, illetve a piacokat. Ugyanakkor nemzetközi szinten érkezik pár érdekesebb piacmozgató adat. Kedden Németországból a CEV Index, mert meglátjuk a német gazdaság állapotát és a kilátásokat, illetve nemzetközi szinten az Egyesült Államokból és Kínából érkeznek inflációs adatok, mindezek pedig a monetáris politika alakulása szempontjából lesznek kiemelten fontosak.
Végül nézzük is meg, hogy hol áll most a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben.
A forint árfolyamát nem igazán mozgatták meg a vámháborúval kapcsolatos hírek. Ugye múlt hét végén egy kicsit feszült volt a hangulat azért, mert Donald Trump elnök újabb vámokat jelentett be Kínával szemben. Azóta csillapodott a hangulat ezzel, és ennek hatására a forintot sem rántották meg igazán a befektetők. Az euróval szemben 391,8-as szintet látunk, svájci frankért pedig 421 forintot kell adni.
Köszönöm szépen, Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Szeptember végéig több zöld autó állt forgalomban, mint a tavalyi rekordévben összesen, közölte az Energiaügyi Minisztérium. A havi adatok is kimagaslóak, ugyanis februártól szeptemberig minden esetben megdőlt az eddigi rekord, mondta el az Inforádió Energiavilág című műsorában Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár, a riporter Király István Dániel.
Egyre közelítünk a bűvös 100 000-es számhoz a tisztán elektromos autók tekintetében. Nagyon gyors a növekedés, a 2020-as számokhoz képest 12-szeres darabszámnál járunk most, és mi úgy kalkulálunk, hogy idén decemberben már el is érhetjük ezt a 100 000 darabot. Az idei növekmény amúgy 22 000 darab, ami nagyon jelentős, és én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a kormány különböző támogatási programokkal tudta támogatni ezt a növekedést, és az elektromos közlekedés egyre nagyobb teret tud nyerni.
Mekkora szerepük lehetett egyébként a támogatási programoknak, az elektromos autók számának megugrásában? Mi motiválja, mi motiválhatja a vásárlókat?
Én azt gondolom, hogy élethelyzet függő, hogy ki mennyire tudja az elektromos autók által nyújtott előnyöket kihasználni. Az biztos, hogyha valaki kisebb távolságokat megy városi használatra, igenis jelentős előnyöket jelenthet az elektromos autó. És szerintem a támogatási programok biztos, hogy hozzájárultak. Ugye a korábbi programok keretein belül több mint 20 milliárd forintot költöttünk különböző elektromos autó támogatásokra, és most is van egy aktuális támogatási programunk, ahol pedig magyar cégek tudnak igénybe venni akár 4 millió forint támogatást is, és ezen program keretein belül eddig 5500 darab elektromos autót vásároltak. Úgyhogy ennek a növekménynek egy meghatározó része az a támogatási programok miatt van.
Folytatódnak ezek a pályázatok? Vannak már olyan tervek, amelyek akár a jövő évi vagy hosszabb távon az évtized végéig meghatározzák azt, hogy hány autó beszerzését segítenék?
Most egyelőre van egy támogatási programunk, ahogy említettem, ennek a keretösszegét 10 milliárd forinttal megemeltük 40 milliárd forintra, úgyhogy azért ez egy elég jelentős támogatási program, és december 1-ig lehet igénybe venni ezt a támogatást, ez már körülbelül másfél éve megy ez a támogatási program, úgyhogy mindenkit buzdítanék arra, hogy aki még nem tette meg, és a vállalkozásához szeretne gépjárművet vásárolni, és elektromosban gondolkodik, hogy használja ki ezt a lehetőséget. Aztán majd meglátjuk, hogy lesz-e folytatás, illetve természetesen ezek ugye támogatási programok, amiről beszélünk, úgyhogy mindig a pénzügyi forrást kell megnézni, de a kormány számára prioritás, hogy támogassuk az elektromos közlekedést.
Az elektromos autókról beszéltünk eddig. A hibrid hajtás mennyire népszerű? Erről vannak-e adataik?
A Központi Statisztikai Hivatalnak vannak számai, és több mint 250 ezer hibrid hajtású személyautóról tudunk Magyarországon. És jelenleg én úgy tudom, hogy az új autó eladások esetében is alapvetően a hibridek nagyon keresettek, az eladások több mint 50%-a az hibrid modell, úgyhogy nagyon népszerűek ezek a modellek is. Viszont alapvetően támogatási programot az Európai Uniós szabályok miatt csak tisztán elektromos modellekre tudunk adni. Úgyhogy ezért is koncentrálnak ezek a támogatási programok a tisztán elektromos töltésű gépjárművekre.
Steiner Attilát, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkárát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A GKI reprezentatív felmérése szerint 2025. szeptemberében a magyar munkavállalók csak nem 30%-ának volt lehetősége otthonról is dolgozni. A havi nettó 700 ezer forint felett keresők körében a home office aránya 60% körüli. Az otthoni munkavégzés 2020 tavaszán a pandémia első hulláma alatt volt a csúcson, akkor 700 ezeren dolgoztak otthonról. A kutatás eredményeiről Sipos Ildikó kérdezte Petz Rajmundot, a GKI vezető kutatóját.
Ez egy 1000 fős mintán végzett felmérés volt a 18-66 év közöttiek körében, és a legfontosabb eredménye az az, hogy a válaszadó munkavállalóknak a 29%-ának volt lehetősége az elmúlt fél évben távmunkára, és ezen a tömegen belül körülbelül a 3/4-üknek rendszeresen volt erre lehetőségük, az 1/4-üknek pedig csak alkalomszerűen.
A távmunka, a home office az a koronavírus járványhoz kapcsolódóan futott fel 2020 tavaszán. Az országban egy egészségügyi zárlat volt, és akkor volt a távmunkának, a home office-nak a csúcsa is. Akkor hányan voltak ebben a foglalkoztatási formában?
A KSH-nak vannak rendszeres adatai erről. A COVID előtt ilyen 100 ezer környéki munkavállalót érintett ez a lehetőség, és akkor hirtelen felugrott 700 ezerre. Lényegében mindenki távmunkába kényszerült, akinek a jelenléte nem volt elengedhetetlenül fontos. A két hullám között 300 ezer környékére ment vissza ez a szám, aztán a második hullámnak a tetőzésével ismét 600 ezerre növekedett. Aztán, ahogy csengett le ez a világjárvány, úgy ez visszatért, de a korábbinál egy sokkal magasabb színvonalra. Tehát, mint említettem, a COVID előtt ilyen 100 ezer környéki munkavállalót érintett ez a forma, és azóta 3-400 ezer közötti dolgozót érint.
A gazdaság mely szegmenseiben alkalmazható ez a foglalkoztatási forma?
Alapvetően a szolgáltatás sok területe az, ahol ez nagyon népszerű volt, és az is maradt. A kreatív munkahelyek, illetve az ipari építőiparnak a bérnöki feladatok, tervezés, online oktatás.
Melyik az a korosztály, amelyik a legnagyobb mértékben igényt is formál arra, hogy tudjon otthonról dolgozni, vagy legalább hibrid munkavégzésben tudjon dolgozni?
Életkori csoportok között igen jelentős a különbség. A 29 év alatti munkavállalóknak csak nem a fele érintett ebben a munkavégzési formában. A középgenerációkban ez kisebb ez a szám, tehát a 30 és 50 közöttieknél csak minden negyedik alkalmazott dolgozik távmunkában, az 50-es éveiben járóknak a harmada, és a 60 felettieknek mindössze ötöde. Itt nyilván az is közre játszik, hogy mennyire alkalmas ez a munkavégzési forma, a technikai háttérnek a kiforrottsága, tehát nyilván a 60 fölöttiek online kultúrája vélhetően alacsonyabb, mint a 30 év alattiaké. Ezen kívül az is közre játszik, hogy a fiatalabb generációk az élethelyzet életükből adódóan nagyobb rugalmasságot várnak el. Ugyanakkor nem jellemző körükben a tisztán home office-os munkavégzés, mert ugye a fiatalabb generációk szocializációjához azért a munkai jelenlét az hozzájárul, és ezt ők maguk is érzékelik.
Petz Rajmondot, a GKI vezetőkutatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Köszöntöm Önöket, Kántor Viola vagyok. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy milyen időtávon érdemesebb otthonstart programmal lakást venni albérlet helyett. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal és kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Szeptemberben gyorsult a lakásdrágulás üteme. Egy hónap alatt országosan átlagosan 2,7%-kal nőtt a lakóingatlanok ára, derült ki az ingatlan.com szeptemberi lakásárindexéből. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető elemzőjét.
Összességében elmondható, hogy gyorsult a lakásdrágulás tempója szeptemberben. Országosan havi szinten 2,7%-kal drágultak a lakások, de az egyes régiók között óriási különbségek mutatkoznak meg. Budapesten például az országos átlag alatt maradt a lakásdrágulás havi üteme, 2,6%-os volt, és ez a szeptemberi 2,6%, ez még mindig szinte fele akkora, mint a februárban, mint 4,5%-os lakásdrágulási havi ütem. Ebből az is kiderül, hogy a budapesti lakásdrágulás jó részt inkább az év elejé ingatlan befektetői rohamnak volt köszönhető, de az otthonstart program is érezhető áremelkedéssel párosult. Ami összességében még elmondható, hogy a nyugat-magyarországi régiók éves áremelkedési üteme szinte mindenhol alul marad a kelet-magyarországi régiók éves áremelkedési tempójától, tehát van egyfajta fölzárkózás a kelet-magyarországi és a nyugat-magyarországi ingatlanárak között, ami leginkább abban mutatkozik meg, hogy például Észak-Magyarországon egy hónap alatt 6,3%-kal emelkedtek az ingatlanára.
Egy picit Budapestet jobban megnézve, az egyes fővárosi kerületekben tapasztalható volt áremelkedés?
Egyértelműen, szinte minden kerületben emelkedtek az árak. A legolcsóbb kerületek közé a 23. és a 17. kerület tartozik, itt 833 ezer és 945 ezer forintos az átlagos négyzetméter árszint. A legdrágább kerületek közé pedig az 5., az 1. és a 12. kerület tartozik, ahol 2 millió, illetve 1,8 és 1,7 milliós átlagos négyzetméter árakkal számolhatnak a vásárlók. A fővárosi átlagos négyzetméter ár több mint 20%-kal haladja meg a tavaly októberi szintet, és jelenleg már 1 millió 360 ezer forint.
Ugye szeptember 1-én elindult az Otthonstart program. Vannak-e már tapasztalatok arra vonatkozóan, hogy mekkora az érdeklődés, milyen átlag életkorú érdeklődők keresik ezt a hitelterméket?
A legutóbbi kormányinfón nagyon érdekes adatokat osztott meg a miniszterelnökséget vezető miniszter, mert az első adatokból az derül ki, hogy az igénylők átlag életkora 34 év, és az összes otthonstart igénylő 80%-a az fiatalabb volt 40 évnél. Ami arra enged következtetni, hogy most a lakáspiacot azok a fiatalok rohamozták meg, akik valóban az első lakásukat vásárolják. Ez azért lehet némileg meglepetés sokak számára, mert többen arra számítottak, hogy inkább az idősebb korosztály és inkább a befektetőknek okoz nagyobb lendületet a viszonylag szélesre tárt kapukkal indított otthonstart program, de ennek egyébként lehetnek következménye is az ingatlan piacon, hiszen hogyha főként a saját célra vásárló vevők mozdulnak, a befektetők meg inaktívak maradnak, akkor ez az albérletpiacra messze menő következményekkel járhat, hiszen a kereslet az első lakásvásárlók részéről pont az albérletpiacról tűnhet el, és ennek messze menő következményei lehetnek az albérletárak vonatkozásában is.
Ez azt jelenti, hogy az albérletárak nem tudnak a korábbi tempóban emelkedni majd?
Már most is látunk egyfajta lassulást az albérletárak emelkedésében, de jövő héten publikálásra kerül a ksingatlan.com szeptemberi lakbérindexe is, ami sok meglepetést tartogathat.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A fedezeti időtáp számítások alapján 2,4 és 10 év között van haza periódus, amikor már jobban megéri a lakásvásárlás az otthonstart hitellel, mint a bérlés. Erről beszélte az Inforádió Aréna című műsorában Gincer Ildikó, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató helyettese. Florova Anna, az OTP Bank lakossági hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató hangsúlyozta, a bérléssel szemben a lakásvásárlásnál a törlesztő részlet fix. A riporter Exterde Tibor.
Vannak olyan ügyfelek, akik albérletből, vagyis egy bérleti szerződésből kívánnak átlépni egy saját lakás tulajdonába. Hogy lehet azt jól kiszámolni, hogy milyen bérleti díjtól mekkora törlesztő részlet arányig érdemes ezt megcsinálni, és milyen időtávon? Gényzer Hildikó.
Szerencsére egyébként a szakértők ebben sokat tudnak segíteni. Az MBH csoportba tartozó MBH jelzálogban készített egy úgynevezett fedezeti időtávszámítást, ahol megnézték az összes budapesti kerületet, és egyébként a nagyobb vidéki városokat, és összehasonlították azt, hogy otthon start hitel igénybevétellel egyébként a bérlés versus a vásárlás milyen időtávon térül meg. És nyilván vannak földrajzi különbségek, de átlagosan elmondható, hogy 2,4 év, illetve 10 év között van az az időperiódus, hogy ennél hosszabban szeretnék egy ingatlanban élni, akkor már jobban megéri nekem egyébként a vásárlás otthon start hitele, mint a bérlés. Ennek az idősávnak az alján, tehát a 2,4 évhez vannak közelebb egyébként, például Miskolc települése, vagy Budapesten a 7., 8. kerületek. A másik végén, tehát a 10 évhez közelebb egyébként a Budapest 12. kerülete van, ez ebből a szempontból kiemelkedik a mezőnyből, de a nagy átlag is egyébként ilyen 4 és 6 év között szór. Tehát ez azt jelenti, hogy érdemes egyébként ezeket az elemzéseket elolvasni, mert ez egészen pontosan megmutatja, hogy egy 40 négyzetméteres lakásra készült minták alapján, hány év az az időtartam, amikor már jobban megéri nekem vásárolni, mint bérelni.
Az ingatlan vásárlásnál most itt törlesztő részletnél, itt fix törlesztő részletről beszélünk. Ez a törlesztő részlet 25 évre rendelet szerint fix 3%-os kamata, fix törlesztő részlet.
Mondjuk mutassanak nekem egy olyan bérleti díjat, ami 25 évre előre fix.
Na.
Nem jellemző.
Erről beszélek. Itt van a másik kérdés is, hogy a bérleti díj általában hosszú távon tükrözi a javításokat, amit egy ingatlanba végre kell hajtani, szóval ennek az egésznek a megtérülését annak, aki ezt a bérbe adja, ugyanúgy tartalmazza. A másik oldalról az ügyfelek tájékozódnak. Rengeteg információ megy szerintem most mindenhol, minden csoportnak a jelzálog bankja ugyanúgy a miénk is ad ki jelentéseket, a Zenga ad jelentéseket, a nagy hitelközvetítők, az állam, Nemzeti Bank. Rengeteg statisztikai adattal rendelkeznek, és nagyon okos elemzők, meg modellezők tudják ezeket a kimutatásokat elkészíteni, illetve rendelkezésre bocsátani az ügyfeleknek, meg nekünk is, hogy ebből tudjunk tájékoztatni az ügyfeleket. Ahogy ön is kérdezte, hogy most érdemes, vagy jövő év közepén érdemes, télen, nyáron érdemes megvenni, és ezekre csak ezeknek az elemzéseknek a felhasználásával tudunk segítséget nyújtani.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban is van, itt van velünk ismét Hornyák József, a portfólió elemzője. Jó reggelt ismét!
Jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
Volt-e valami jelentősebb mozgás a tőzsdén az elmúlt 20 percben?
Kitartott a jó hangulat, szerte Európában és Budapesten is. A BUX Index 0,4%-os emelkedést mutat. Annyi változásról tudok beszámolni, hogy már a blue chipek közül csak a MOL papírjai mutatnak gyengülést, 0,6%-os az esésnek a mértéke. A Richter papírjai is stagnálnak, a Magyar Telekom 8%-kal emelkedik, a legnagyobb pluszban pedig az OTP papírjai vannak, immár 1,1%-os az emelkedésnek a mértéke.
És mi a helyzet a forinttal? Hogyan alakul most az árfolyama?
Kiváló álláspontra helyezkedtek a befektetők, úgy tűnik a forinttal kapcsolatban. Az elmúlt időszakban nem változott a forint árfolyama a vezető devizákkal szemben. Az euró ellenében 391,66-os szintek jellemzőek, a dollárral szemben 337,3-as szintet látunk, a svájci frankért pedig 420,7-es szinten jegyzik.
Köszönjük szépen, Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.